Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Szentszéki Sajtóközpont március 5-én szerdán este újabb közleményt adott ki a Szentatya állapotáról, akit a római Gemelli klinikán kezelnek. Ferenc pápa állapota változatlan, légzési elégtelenség tegnap nem lépett fel. A Szentatya intenzívebb légzési és mozgásterápiában vett részt. Tegnap délelőtt a 10. emeleti magánlakhelyén a Szentatya részt vett azon hamu megáldásának szertartásán, amellyel a celebráló pap meghintette, majd részesült az eukarisztiában. Ezután telefonon felhívta a gázai szent család plébánia plébánosát, majd pihent és dolgozott. Adta hírül a Szentszéki Sajtóközpont. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia március 3-án és 4-én tartotta tavaszi rendesülését. A püspökök testülete a szokásoknak megfelelően az MKPK budapesti székházában gyűlt össze. A mostani ülésen részt vett Michael Wallace Banach, érsek, Magyarország apostoli nunciusa is. A püspökök testülete buzdítja a hívőket és minden jó szándékú embert, hogy továbbra is imádkozzon a Szentatyáért. Spányi Antal püspök közeledve 75. életévéhez nem kívánta meghosszabbítani megbízatását a Magyar Katolikus Rádió vezérigazgatói, valamint a Katolikus Caritas elnöki pozíciójában. Spányi Antal a Magyar Katolikus Rádió megalapítása, azaz 2004 óta vezette az intézményt. A püspökök testületének döntése értelmében utódja Martos Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök, a központi szeminárium rektora lesz. A Katolikus Caritas új elnöke pedig Fekete Szabolcs Benedek, szombathelyi segédpüspök lesz, míg munkáját Zagyvarihát segíti országos igazgatóként. A Katolikus Caritas idén is megszervezi a Tartós Szeretet elnevezésű nagyböjti tartós élelmiszergyűjtést, amelyet immár a 14. alkalommal szerveznek meg. A hívek március 23-a és 30-a között helyezhetik el adományaikat a templomokban az erre kijelölt helyre, vagy a Katolikus Caritas honlapján megadott gyűjtőpontok egyikén. Párizsban tárgyalt este a francia elnökkel a magyar kormányfő az orosz-ukrán háború kérdéseiről. Emmanuel Macron nem sokkal a találkozó előtt beszédet intézett a francia néphez. Orbán Viktor a mai napon az uniós csúcs találkozón vesz részt Brüsszelben. Az Ukrajnába irányuló fegyverszállítmányok felfüggesztése mellett az amerikai hírszerzési értesülések megosztását is leállította Kijevvel az Egyesült Államok, erősítette meg a CIA igazgatója. Erről a Donald Trump amerikai és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök múlt pénteki feszült washingtoni találkozója után döntöttek. Ismét elutasította Grönland kormányfője az amerikai elnök terveit a sziget megszerzésére. A Dániához tartozó sziget vezetője arra reagált, hogy Donald Trump keddi kongresszusi beszédében azt közölte, az Egyesült Államok mindenképp megszerzi a területet. Törökország fal építésébe kezd a Görögországgal közös határán, hogy megakadályozza az Európai Unióba való illegális belépést, jelentette be az északnyugat-törökországi Edirne tartomány kormányzója. A tervek szerint idén 8,5 kilométer falat építenek, később pedig mintegy 200 kilométernyit. Meghosszabbítaná 2027-ig az év végén lejáró 90%-os tagállami gáztárolási kötelezettséget az Európai Bizottság. A cél az energiaellátás biztonságának szavatolása és az európai gázpiacok stabilizálása. Folytatódik a hazai kisvállalkozások képzéseinek támogatása. Márciustól további 15 milliárd forint uniós forrás áll rendelkezésre. Bővül a támogatásra jogosultak köre, emelkednek az elszámolható képzési óradíjak, valamint a mikro-, kis- és középvállalkozások esetében a maximális támogatási összeg 75-ről 100 millió forintra nő. A Hunyadi sorozat nagy lépés előre a magyar mozgóképágazatban, hangsúlyozta K.L. Csaba, a magyar mozgóképipar fejlesztésért felelős kormánybiztos, a produkció sajtótájékoztatóján Budapesten. A kormánybiztos felidézte, hogy a projekttel kapcsolatos döntéshozatal nehéz periódus volt, mivel szuperprodukcióról volt szó, egy 10 részes sorozatról nemzetközi koprodukcióban, aminek a költségvetése nem tudott volna összeállni, csak a Nemzeti Filmintézet támogatásából. Végül a mai időjárásunkról. A pára és ködfoltok feloszlását követően nagyrészt felhőtlen, napos, száraz idő várható, délutántól lehet fátyol felhő az égen. A legmagasabb nappali hőmérséklet már plusz 16 és 22 fok között várható országszerte, estére majd 0 és plusz 10 fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották.
Reklám. 5 év szünet után újra megnyitja kapuit az EGRI Tavaszi Fesztivál március 7-e és 15-e között. Egy héten át ismét a kultúrája lesz a főszerep a városban. Többek között színdarabok, klasszikus és könnyű zenei koncertek, családi és ifjúsági programok egész tárháza nyújt tavaszi felfrissülést, a borgasztronómia EGRI kiválóságaival karöltve. Az EGRI Tavaszi Fesztivál részletes programját keresse a visiteger.com oldalon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2025. március 6-a csütörtök van. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai reggel műsorvezetőjét, Berecz Renátát hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a hírszerkesztő hírolvasó Domán Vivien, a technikai pultnál pedig Kvasinger Jenő ül. Rádiónk igazgatója Bércesi András, és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A folytatásból pedig kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé egészen 14 óráig. Hamarosan kezdődő reggeli műsorunkban ez alkalommal Belicai Erzsébetet, a Belicai Mézeskalácsos és Viaszgyertya öntőműhely történetéről kérdezi Császi Erzsébet. 9 órától hírek, majd segíthetünk című műsorunkat hallhatják. A mai adásban vendégünk lesz Bernasconi Bush Katalin, a Szuperszom Alapítvány alapítóelnöke, és Reimann Zoltán, Miskolc város civil referense. Múlt heti beszélgetésünket folytatjuk. Majd Böjte Csabát, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány vezetőjét kérdezzük, legutóbbi edelényi beszédéből hozunk egy részt. Következzen bejátszásunk Molnár András műsorához.
De egy hét múlva még jobban berúgott, eladta a karikagyűrét, alkoholé, felesége összepakol, elment, gyerekek elmentek ki a lakásból, nálunk együtt lakulnak a nevelők a gyerekekkel, óriási botrán, jönnek a kollégák, hogy rúgjuk ki. És leültem a kápolnába, és elgondolkoztam, hogy ha én most fölmegyek, és ezt az embert kirúgom, akkor ezen mit tanítok a gyerekeimnek? Mert végül is egy pedagógus bármit csinál, ő tanít. Azt tanítom, hogy az ember olyan, mint egy eszehasználható zsebkendő, összekenődik, el kell dobni. Hát pont ezt nem akarom ezeknek az utca gyerekeknek tanítani, hanem azt szeretném tanítani, hogy küzdeni kell a másikért.
9 óra után kilátó című regionális műsorunkban a keresztény üldözésről beszélgetünk. Napról napra című regionális műsorunkban Koskáni Török Tünde intézeti vezetővel, szakoktatóval, az EGRI Markot Ferenc Kórház kéllaborjának ápolás szakmai vezetőjével beszélgetünk az egészségügyi szakdolgozók utánpótlásának helyzetéről, a kéllaborban végzett oktatási tevékenységről. Rövid ajánlunk következik.
Én azt gondolom, hogy a mi tanulóink azért mégis próbálnak hűek maradni a leendő hivatásukhoz, és próbálják maximálisan betartani az elvárásainkat, ami nekik nagyon nagy nehézséget jelent, hogyha csak a külsőségeket nézem, hogy nálunk a kórházban, meg hát egyik kórházban sem megengedett a műköröm, a festett köröm, a lakkozott köröm, De nincs is ebből probléma. Tehát egy-két duzzogás után ők ezt szépen meg is tanulják, hogy gyakorlaton nem lehet.
10 órától hírek, majd kezdődik a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora. Ezután a Lélekszava szól, melyben Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója, folytatja végső dolgokról szóló elmélkedését. 11 órától hírek, majd Mustármag című műsorunkkal jelentkezünk, melyben Mezőny Áradra látogatunk, ahol nemrég ünnepi szentmisén adtak hálát a Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola felújításáért. 11 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a napverse hangzik el. Ma Juhász Gyula Tavaszvárás című versét Avar István mondja el. Ezt az órát a nap imája zárja, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az úrangyala imádságot. 12 óra 5 perctől az egyházi híreket hallgathatják meg, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. Szentek Szent Életű Emberek című műsorunkban Szent Kolétáról emlékezik meg dr. Katona István, nyugalmazott segédpüspök. Ezután a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek, majd Hallgassuk Együtt című zenei összeállításunkat sugározzuk. Műsorismertetéssel legközelebb 14 óra előtt jelentkezünk. Köszönöm figyelmüket, Berecz Renátát hallották.
The music saying, gotta take chances, go ahead, just do it, and trust yourself. There's a soul in the city, watching over us tonight. There's a soul in the city, saying everything's gonna be alright. So bring over some of your own Motown records. We'll put the speakers in the window and we'll go on the roof and listen to the miracles echo through the alley down below. Oh yeah. They wish us luck, but they think we're just dreaming. Let's prove them wrong, baby. Cause you know what luck is. Luck is believing you're lucky, that's all, and showing just a little bit of faith. There's a in the city, watching over us, I swear.
reggeli beszélgetés.
Kedves hallgatóink, most következő reggeli műsorunkban Belicai Erzsébettel Császi Erzsébet beszélget.
Mézes élet, a belicai mézes kalácsos és viaszgyártya öntő műhely története. Ez a címe annak a kiállításnak, ami a Kisszelli Múzeumban tekinthető meg még márciusban is. Nézzék meg önök is, és addig is beszélgessünk Belicai Erzsébettel. Most arra kérjük Belicai Erzsébetet, hogy beszélj el a négy generációs mézes kalácsos szék történetét. Hogyan is volt, amikor Imre, az ők apja, ezt a szakmát választotta?
Imre 13 éves korában elment Keszthelyre a nővéréhez nyaralni, akinek a férje az mézes kalácsos volt. És annyira megtetszett neki ez a foglalkozás, hogy utána, amikor hazament, azt mondta apjának, hogy ő nem akar tovább tanulni, ő mézes kalácsos lesz. És mivel az apján mindenkit tanítatni akart, ő egy evangélikus nyugat-dunántúli esperes volt, ezért elég sokáig tartott, amíg sikerült Imrének rábeszélni, de sikerült, és ha most belegondolunk, hogy mit kellett akkor tanulni valakinek, hogy üzemet nyithasson, akkor ez kicsit hasonlít az Erasmus programhoz. Tehát először a 13 éves fiú 4 évig inaskodott. Utána tett egy vizsgát, és segédként elkerült Budapestre, illetve akkor még Pestnek hívták, az akkori legismertebb mézes kalácsoshoz, Horváth Imréhez, ahol 2 évig segéd volt. A Horváth úr annyira becsülte Imrét, hogy a segítségével onnan Rozsnyóra került újabb 2 évre, ahol a viaszgyertyaöntést tanulta meg a Fialkánál, aki akkor Magyarország legismertebb viaszgyertyaöntője volt, és amikor 4 évi segédkedés után engedélyt kapott arra, hogy mestervizsgát tegyen, akkor viszont annyira már elismert és egy nagyon tehetséges embernek tartották, hogy 1 évig tartott, amíg a pesti mézes kalácsosok megpróbálták akadályozni, hogy üzemet nyithasson. Ez alatt az idő alatt Imre az ütőfák faragásából tartotta el magát, mert abba is nagyon jó érzéke volt.
Mondjuk el, hogy mi is ez az ütőfa?
Az ütőfák azok, ami régen a mézes kalácsot nem ilyen fellazított formában csinálták, ahogy ma a puszedliket meg a többieket ismerjük, hanem ennél jobb formatartók voltak, és a negatívot körtefából kifaragták, abba benyomkodták bujjukkal a tésztát, utána kiszedték belőle, és a szép domborúra díszített tésztát, azt betették a sütőbe, és azt sütötték meg.
És azért hívták ütőfának, hogyha odaütötték az asztal sarkára, akkor kiesett belőle a mézes tészta.
Egyébként már akkor érdekes volt, hogy igyekeztek lépést tartani a korral, és az egyházi témák mellett huszárt, bújásbabát és a legkülönbözőbb dolgokat tudtak csinálni. Ez egyébként a mézes kalács készítésre végig megmaradt, mert amikor bejött a vasút, akkor vonatokat is sütöttek mézes kalácsból, később autót is, tehát mindig próbáltak lépést tartani, amellett, hogy mindenki tudja, hogy a mézes kalács az nem csak ennivalón volt, hanem emlék, szép emlék, és ezeket a nagyon jól ismert színes, díszes, cukormázas mézes kalácsokat mindenki vitrínben meg méltó helyen tartotta. Azt szokták mondani, hogy igazán a paraszti háztartásokban nyilván nem volt ezüst evőkészlet, meg mindenféle drága porcelánok, meg egyebek, és igazán a művészetet egyedül ezek a gyönyörű szépen megcsinált mézes kalácsok alkották, és azért ez se volt egy utolsó dolog, hogy erre viszont nagyon sok energiát és odafigyelést csináltak.
Ismerősek ezek a színes mézes kalácsok, ha máshonnan nem múzeumból vásárolták, bárulták a tükrösszíveket, ma is árulják még a tükrösszíveket, a lovas huszár figurát, a kardot. Ezeket mivel színezték, hogyan díszítették, és milyen tésztából? Valószínű nem ugyanabból, mint amiből az ütőfás mézest.
Nem, és azt kell, hogy mondjam, hogy tulajdonképpen az ütőfás mézesnek a szokása sem halt ki. Debrecenben tipikusan a mai napig készítik, de vannak az országban több olyan mézes kalácsos, aki továbbra ezeket csinálja, mert annyira szépek, és tele vannak nem csak a múzeumok, hanem mézes kalácsosok is. Részben azért, mert az Erdélyből jövő fafaragók, azok gyakorlatilag lemásolják azokat, amik a múzeumban találhatók. Újra élett az ütőfás mézes kalács, de pont a Belicai Imrének, az alapítónak ez a bizonyos fia Béla, akit kinézett, hogy ő folytassa majd az üzemnek a vezetését. Ez a vándor éveit részben Ausztriában, részben Németországban töltötte. Ez a vándor éve tulajdonképpen egy kötelező tanulási időszak volt. A mai Erasmusra hasonlít, mert ahogy említettem, először volt valaki inas, az inasból lett segéd, és a segéd gyakorlat közben vándorolt, hogy különböző és igazán külföldi, Franciaországban is volt egyébként a Béla, tehát külföldi üzemekben megnézhesse, hogy ott mit csinálnak, és tanulhasson belőle. És így jutott el Nürnbergbe, ahol már nem ezt a negatív faformában nyomkodott mézes kalácsot csinálták, hanem egy úgynevezett fellazítottat, ami akkor a hamuzsír volt, amit belekevertek a tésztába, ma meg egyszerűen szalarkálival ugyanazt meg lehet csinálni, és ennek az is volt a nagy előnye, hogy sokkal, de sokkal többet és gyorsabban lehetett készíteni. És nekem is újdonság volt, amikor megtudtam, hogy azért is terjedt el olyan gyorsan ennek a mézes puszedlinek, meg a felajzított mézes kalácsnak a divatja, mert általában a népességnek az életszínvonala a 19. század második felében érezhetően javult, és egyre többen akartak mézes kalácsot venni, nem csak mondom evésre, hanem emlékül a szeretteteknek, vagy az újszülöttnek, stb. És ezt nem tudták volna egy rossz hatékonyságú, tehát ütőfás technológiával csinálni, és ezért nagyon gyorsan elterjedt ez a másik fajta mézes kalács készítés módja, amit többek között a belicaiak is nyilván folytattak.
Ekkor már tömegárut lehetett készíteni belőle.
Igen, azt is lehetett csinálni.
Béla vette át az üzemet, a mézes kalács készítést. Milyen mintákat készítettek?
A mintakészítés az nagyon gazdag volt, és ami még érdekesebb, mert hát mi is ismerjük ezeket a különböző szíveket, huszárokat, meg egyebeket, hogy térbeli mintát, tehát bölcsőtől kezdve a házaknak az építéséig nagyon sokfélét tudtak csinálni. Amit még a 19. századhoz hozzátennék, tehát nem csak a fellazított mézes kalács jött be a 19. század második felébe, hanem már a század elején elkezdődött, hogy tudtak kristálycukrot is csinálni. És ez eleinte nagyon drága volt, de hamar kifinomult ennek a gyártása, és olcsóbbá vált a méznél. A másik ilyen találmány pedig a stearin és a parafinnak a gyártása, ami kiszorította a viaszgyertyákat, mert a méheknek ahhoz, hogy viaszt termeljenek, 6-szor annyi táplálékra van szükségük, mint a méztermeléshez. És ezért elég drága volt a méviasz, és mondom, felesleges méviasz mennyiség maradt meg, mert hát senki nem akart venni drágábbat az olcsónál. Viszont ami érdekes még a viasszal kapcsolatban, hogy ugyanebben az időben, tehát a 19. század vége felé, fölfedezték, a méhészek nem kasokba termelik a mézet, hanem kaptárakba, és az abban különbözik a kasoktól, hogy a kasból először is ki kell üldözni a méheket, és utána ki kell kaparni a lépes mézet, tehát a mézet és a viaszt együtt, és akkor kezdődik az egész előről, és ahogy említettem, a viasz termeléshez sokkal több élelemre adott esetben a saját maguk által megtermelt méz megevésére van szükségük. A kaptáraknál viszont műlépeket raknak be. A műlép ugyanúgy méhviaszból van, de azt legyártják egy üzembe, és akkor a méheknek sokkal több energiájuk marad arra, hogy megtöltsék mézzel ezeket a kaptáraknak a sejtjeit, és ezáltal a méhészeknek a munkája sokkal termelékenyebb. Tehát ahogy említettük, hogy a ütőfás mézes kalács után bejött a fellazított, ugyanúgy a kassuk helyett bejöttek a kaptárak. Az más kérdés, hogy azért elég lassú volt ez a fejlődés, mert még a 20. század első felébe is több volt a kasos méhész, mint a kaptáras, de aztán teljesen kiszorította természetesen.
Említette a viasz felhasználást, ez is a méhészetnek a méh termékek feldolgozásának volt az egyik fajtája, mégpedig egy nagyon különleges padlóápolószert fedezett fel Béla. Egy padlóápolószert, ami nagyon kelendő volt.
Ez úgy volt, hogy ahogy említettem, hogy föltalálták, és elég hamar olcsóbbá vált a stearin és a parafin. Például a paraszti otthonokba is egyre többen megengedhették maguknak, hogy gyertyával és ne csak mécsessel világítsanak, ami szintén tulajdonképpen az életminőséget javította, de ezáltal felesleges viasz maradt meg olyannyira, hogy sok méhész a kormányhoz fordult, hogy ne akarjunk mi itt Magyarországon stearingyárat nyitni, mert akkor mit fognak ők csinálni a felesleges viaszukkal. A belicai cég viszont azt mondta, nevezetesen ez a Béla, a második generáció, hogy a fejlődés nem lehet megállítani, előbb-utóbb úgyis győzni fog az olcsóbb és a hatékonyabb termelés, és akkor a munkatársaival együtt kidolgozott egy olyan keveréket, amivel az akkor divatba jött kemény fa parkettát lehetett ápolni. Sok évtizeden keresztül ez volt az egyetlen parketta ápoló beeresztőszer, amiből szabadalmaztatták ennek a receptjét, és sokszor nagyobb anyagi hasznuk volt belőle, mint magából a mézes kalácssütésből, és olyannyira, hogy ő nyugodtan azt tudta mondani, hogy üdvözli a Temesváron nyílt stearin gyárat, mert hogy a magyar iparnak a fejlődését mutatja, hogy ahogy külföldön, úgy már mi is tudunk ilyen gyárakat nyitni.
1920-ban meghalt Béla, hát a családi tragédiát még azt is tetőzte, hogy ő nagyon jó mézkereskedő volt, szerte a környező országokba szállította a mézet, és át kellett venni valakinek az üzemet. Etelka, Mária és Endre, ők voltak a gyerekei, kikövetkezett a sorban.
Tulajdonképpen 4 gyereke volt, de a Béla az nagyon hamar meghalt fehérvérűségbe, de jellemző, hogy sportoló volt a Béla, és még az első aténi olimpiára kijutott, és utána egy félrekezett fehérvérűségbe meghalt. Etelka az férhez ment egy mézes kalácsoshoz, és nagyon sok gyereke született, úgyhogy ő olyan nagyon nem tudott aktívan részt venni az üzemnek a további vezetésébe, hanem Mária, aki nem ment soha férhez, és egy nagyon okos és felvilágosult asszony volt, ő vezette az üzemet, illetve a bátyja, Endre, aki viszont egy kicsit fájó szívvel vette át az üzemvezetését, hiszen ő volt az egyetlen férfi a családba, mivel hogy egy kiváló vízépítőmérnök volt, és többek között a Bácskai vízgazdaságnak volt a vezetője, és ő hozta be Magyarországra, illetve ő erőltette, hogy akkor még nagyon sok vízünk volt, nem úgy, mint a mai napon, amikor állandó probléma, hogy rizstermesztéssel is foglalkozzanak Magyarországon.
Ezután pedig következik László, aki Erzsébetnek az édesapja. Ő 1936-ban vette át a céget, és az államosításig 1950-ig vitte. Nagyon sokféle mézes kalácsot gyártottak, például töltött, mártott, írókázott, ütött, teakenyér, édesperec, gyümölcskenyér, nugátszelet, ezen kívül gyártyákat és padlóbeeresztőket is. Mi volt a jellemző erre az üzemre? Hogyan dolgoztak, hogyan éltek, mennyi embert foglalkoztattak?
Jellemző volt, hogy azt mondták, akkor azért már egy kicsit beindult a fejlődés, az ipari fejlődés Magyarországon is, amit még az Imre Kossuth Lajos barátja és a Széchenyi meg a többiek erőltettek, hogy az osztrákoknak a reformkor idején, és ezért is hívják reformkornak, még akkor is az volt az érdeke, hogy Magyarország iparilag ne fejlődjön, hanem egy olcsó nyersanyagforrás legyen, és ne legyen gyártás. És már Imre ez ellen próbált harcolni, részben azzal, hogy elrendelte, hogy a mézes kalácsos cégnél csak magyarul szabad írni a hivatalos leveleket, és tüntetőleg magyaros ruhákban járt. És ugyanakkor pedig igyekezett mindenkivel tartani a kapcsolatot külföldön is, megtanulni tőlük, hogy minél hamarabb Magyarország tényleg föl tudjon zárkozni a nyugati országokhoz, illetve Ausztriához. Olyannyira, hogy a forradalom és a szabadságharc alatt is aktívan részt vett, és utána bújdosni is készerült, úgyhogy 51-ben tudott visszatérni az üzembe, hogy tovább folytassa. Béla pedig tulajdonképpen ugyanezt a szemléletet örökölte, hiszen akkor, amikor nem siránkozott azon, hogy föltalálták a stearint meg a parafint, hanem helyette kikísérletezett a méviaszból egy padlóbeeresztőt, hát az tipikusan ez a dolog volt, hogy igenis előre kell menni. Még egy dolgot megemlítenék, ami egy mai időnek is a tanulsága, hogy mindegyik cégvezető aktív közéleti munkát is végzett. Például az Imre az képviselőválasztáson vett részt, Terézváros képviselőválasztásán, és annyira esélyes volt, hogy őt fogják választani, hogy Deák Ferenc külön fordult hozzá, hogy lépjen vissza a képviselő jelöléstől, mert ő Gorove István szeretné, ha megválasztanák, ugyanis Gorovénak nem volt üzeme, ahol dolgozhatott volna, és ahol sok minden jót tudott volna csinálni, hanem az politikusnak született, mint ahogy lett is belőle miniszter.
A Csányi utcába építettek egy emeletes házat, és ott együtt éltek az alkalmazottakkal, a nőtlen segédekkel. Hogyan éltek ők? Olvastam a kiállításon, hogy együtt étkeztek például.
Erről sok érdekesség van, erről a házról, erről a Csányi utcai házról, ami ma is áll persze. Ugyanis először az Imre, mivel hogy nem volt egy gazdag család, egy kisnemesi család volt, bérelt egy üzemhelyiséget a Király utcába, ott a Gosd udvar mellett, és 1838-ban egy akkora árvíz volt, hogy gyakorlatilag a kerületnek az összes ház, amivel ezek főleg vályokból épültek, mind összedőlt, és az ő üzeme is tönkre ment. És akkor megint csak bérelt egy másikat a mai Csányi utcába, amelyik egy kis utca, a Klauzár tér és a Terésztemplom Király utca között, és csak Béla, tehát a második generációnak sikerült 54 év alatt annyi pénzt összegyűjteni, hogy meg tudtak építeni egy kétemeletes házat. És ez azért is maradt meg bennem, mert a tanácsköztársaság idején kaptak egy határozatot, hogy ezt a házat államosítani fogják. Az egy más kérdés, hogy Béla válaszolt is, és ez a levél ma is megvan, ez a válasz, hogy hát ha mi 54 évig dolgoztunk keményen azért, hogy ez a ház megépüljön, akkor mi nem gazdag, lopó emberek vagyunk, hanem igenis szorgalmasak, és hogy ne akarják elvenni. Persze lehet, hogy elvették volna, de mivel hogy a tanácsköztársaság csak 101 néhány napig tartott, ezért ezt megúszták. Csak mondom, így megmaradt benne, hogy a Béla egészen elcsodálkozott, hogy jut valakinek ilyen eszébe. Ami érdekes volt, hogy említette, hogy ott laktak az inasok, Magyarországon a mézes kalácsosoknak a több mint negyedét a belicai cég képezte ki, ugyanis annyira jó híre volt, és szakmailag annyira elismertek voltak. A segédeknél pedig akkor még a régi cégrendszerben az volt a szabály, és ez azért elég sokáig élt, hogy csak az nyithatott üzemet, aki mondjuk levizsgázott, meg csinált egy remeket, tehát szakmailag megfelelő volt, de ez nem volt elég, hanem nősnek kellett lenni. És ezért is volt az, ami sajnos hát vitatható is, és ezt már Mária Terézia is megkérdőjelezte a céges rendszerről, hogy nagyon sok özvegyasszony egy jóval fiatalabb segéd ez ment férhez, hogy folytathassák az üzemet.
Tehát az államosításkor az állam tulajdonába került a belicai mézes kalácsos cég, és az állami cukrászati gyárba tagozódott be a szocializmus idején. Lászlónak azonban számítottak az ismereteire, a tudására, és méhészeti szervezeteknek volt a tanácsadója. Könyvet is írt. A méz ipari feldolgozása mézes sütemények címmel. Hogyan vette a család az államosítást?
Nagyon nehezen, mert jellemző, hogy megmaradt például egy újságcikk 1948-ból, mert ahogy említettem, 49-ben volt az államosítás, és a 48-as cikk arról szól, hogy kiválasztottak 6 nagyon elismert kézműves műhelyt, hogy azok hogyan élnek, mit csinálnak, és pont a 6 között a mézes kalácsos is választottak, és a belicaid, tehát 48-ban még nem is sejtették, hogy egy évvel később viszont államosítani fogják, mégpedig nagyon durva módszerrel, mert ez egy belső udvaros ház volt, és az udvaron mágiát csináltak, hogy elégessék azokat az ütőfákat, amik a mai napig is múzeumoknak a büszkeségei. Az volt a szerencse, hogy valaki fölismerte, hogy ez azért már még az államosításnál is sok, és akkor kihívtak egy olyan kommunista befolyásos embert, aki viszont leállította ezt a gyújtogatást, és megmentette az ütőfák nagy részét.
A kiállításon is van két ütőfa, melyik látszik, hogy megégett. Az államosítás követően a család többi tagja már elfordult a mézes kalácsosságtól.
Nagyon megrázta őket ez a váratlan államosítás, úgyhogy otthon nem is nagyon beszéltek sokáig arról, hogy mi volt az üzemben, meg nem akarták, hogy a gyerekeknek ilyen rossz emlékei támadjanak. Viszont apu mégis úgy érezte, hogy az a hatalmas tudás, amit ő összeszedett, mert ő tényleg bejárt a fél Európát is, és nagyon elismert szakember volt, azt valahogy meg kell őrizni, és ezért írta meg éjszakánként anyunak diktálva az első szakkönyvét a mézipari feldolgozásáról, ami a mai napig egyedülállóan a legkiterjedtebb és legjobb szakkönyve ebben a témában. A második könyvét azt viszont jóval később írta, ugyanis megkérték, hogy egy újságírónak, akit érdekelt a méhészkedés meg a mézes kalács, a tervezett könyvét lektorálja és mondjon róla véleményt, és akkor megkereste apu ezt az újságírót, és azt mondta, hogy tudod mit, inkább írjunk közösen egyet, mert az én tudásom az ezt nagyon jól ki tudná egészíteni, és így jelent meg 1987-ben egy mézkönyv, Rudnai János, a bizonyos újságíró és Belicai Lászlónak a közös könyve, ami egy nagyon szép négy nyelven adták ki a Corvina kiadó, és amellett, hogy kiváló fotók vannak benne, mert ez egy album, de maga a szövegrész is nagyon részletes és nagyon érdekes, úgyhogy mindenkinek ajánlom, hogy legalább könyvtárból próbálja megszerezni és elolvasni, akit érdekel ez a téma.
A kiállításon sok minden helyet kap, az ütőfák mellett az egykori csomagolópapírok, amit a kor egyik iparművésze, jelmeztervezője és díszlettervezője Tüdős Klára tervezett, és ezen kívül vannak még offerek is. Ezeket a templomban használták a hívek. Mit is jelent ez a szó?
Az offer az egy felajánlás. Azok, akik akár saját maguknak, akár a családtagjaiknak valamilyen komoly egészségügyi problémája van, hogy eltört a lába, vagy a kezével van baj, vagy bármilyen más testrészével, azok csináltattak, ezt általában gipszből csinálták ennek a szimbólumát, tehát egy lábacskát, vagy egy kart, méviaszból természetesen, tehát ezt tiszta méviaszból csinálták, és ami még érdekes, hogy van három offer a kiállításon, egy láb, egy kar, és egy teknős béka, és a teknős béka a szimbóluma a különböző női problémáknak, a meddőségnek és egyéb nehézségeknek, amik a nővel kapcsolatosak. Ezt én se tudtam korábban.
Tehát gipszből öntötték ki a formát, és méviaszból készítették magát az offert.
És azt elvitték, és rátették az oltárra, és amellett imádkoztak a jó Istenhez, hogy segítse meg őket, és meggyógyulhassanak. Thank you.
Amikor már nagyon sok összegyűlt, akkor pedig gyertyát olvasztottak belőle.
Hát igen, tulajdonképpen a mai napig is a nagyon elegáns helyeken mélyviaszgyertyákat égetnek, mivel annak egészen különleges az illata, és nem is füstöl, csak nagyon drága, és ennél sokkal korszerűbb és olcsóbb anyagokból, ahogy említettem, parafinból, meg szearinból is lehet gyertyát csinálni.
A méheknek sok termékük van a méz mellett. Felsorolna néhányat?
Ezek az úgynevezett kaptártermékek, amiket szintén a méhek készítenek, tehát a pempő, a propolisz, a méhméreg, a méhkenyér, amiknek kimondottan és igazoltan rendkívül jó gyógyhatása van, mindegyik másra való. Például antibakteriálisak, és nagyon sok mindenre lehetne őket használni. Egyedül az a probléma, hogy nagyon nehéz kinyerni a kaptárakból, és ezért rendkívül drágák. És ráadásul egy átlagos félállásban, vagy csak hobbiból méhészkedő valaki ezeket nem szokta előállítani, vagy kinyerni tudni, és Magyarországon nagyon kevés az olyan főállású méhész, aki ilyesmikkel is foglalkozik.
Kinek az ötlete volt a kiállítás megrendezése?
Ezt nem tudnám megmondani, mert engem is meglepett, és hát persze kellemesen érintett, hogy 1949 után ennyi idővel 2024-be egyszerre csak a Kisceli Múzeum egy ilyen kiállítást rendezett, mégpedig nagyon gondosan tényleg, és kiterjedten, úgyhogy ez a kiállítás most is nagyon népszerű.
Ma is nagyon sokan készítenek mézes kalácsot, vannak hobbi mézes kalácsosok, viszont karácsonykor pedig nagyon sok otthonba sül az illatos mézes. Ismeri a mai mézes kalácsosokat? Miben különböznek önöktől?
A mai mézes kalácsosoknak nagy része az asszony, és háziipari keretek között dolgozik. Van közöttük diplomás angol tanár, közgazdász, és sokféle olyan asszony, aki a gyes után nem akart visszamenni irodába, hogy a gyerekét bölcsödébe vagy óvodába kelljen vinni, és ne tudjam velük foglalkozni, és ezért inkább otthon maradt, és a gyereknevelés mellett megtanulta a mézes kalácssütést. És én ezt azért is szívesen részletezném két okból. Az egyik, az én gyerekkoromban még voltak a fővárosban mézes kalácsos boltok is, és méz szakboltok, és ma már ilyeneket nem látunk. Ráadásul a méz minőségét nagyban fenyegeti a kínai hamisítványoknak a bejövetele, és mivel hogy a kínaiak nagyon fejlett vegyiparra rendelkeznek, ők eléggé el is tudják ezt tüntetni, hogy ez nem igazi méz, és csak egészen különleges laboratóriumi körülmények között lehet kimutatni, tehát egy laikus nem is venné észre, hogy ő most nem azt teszi, amit gondolna, mert a méz az egy rendkívül egészséges valami, mert az immunrendszerünket is általában az időseket és a gyerekeket erősíti, és azon kívül attól függően, hogy milyen fajta méz, különböző betegségekre kimondottan, célzottan is jó. Én nagyon örültem ennek a Kisceli Múzeumi kiállításnak, de hozzátenném, hogy én azt szeretném, ha létrejönne a fővárosba, mégpedig lehetőleg a belsejébe, oda, ahova a külföldiek is járnak, egy állandó méz és mézes kalács központ. Egyrészt azért, hogy a külföldiek megismerhessék az igazi magyar mézet. Nem véletlen, hogy például az akácméz az egy hungarikum, mert azok a mézek, amiket közvetlenül a méhészektől vásárolnak, azok garantáltan rendelkeznek azokkal az értékes tulajdonságokkal, ami miatt a cukorral szemben nagyon sokan vannak, akik joggal idegenkednek, és inkább amit lehet, azt mézzel csinálnak. Másrészt pedig sajnos nagyon alacsony a lakosságnak az ismerete egyrészt, és a fogyasztás is nagyon alacsony, mert Magyarországon az átlag az 1 kiló per fő per év, ezt szeretnénk legalább 2,5 kilóra minél hamarabb fölemelni, de például azok, akik méhészek, vagy méhészeknek a barátai, rokonai, azok legalább 6-8 kilót esznek évente mézből. Hogyha ezt összehasonlítjuk, akkor rögtön látni lehet, hogy igenis, hogy tudnánk több mézet termelni is, és fogyasztani is. Egyébként, hogy ez egy mennyire régi téma, 1843-ban ez a bizonyos alapító Belicai Imre már írt az ipartestületnek, és a Kossuth Lajos ő tanácsadója volt egyébként, hogy mi sokkal több mézet tudnánk termelni, és ha belegondolnunk, a méheknek nem kell takarmány, nem kell tápláló termőföld, hát miért nem több mézet termelünk? Meg amit még érdekes volt, és ezt se tudtam korábban, hogy a 150 éves török uralom alatt a legnagyobb mézfogyasztók a törökök voltak. És nagyon sokszor a adót is mézben követelték meg a magyar lakosságtól, olyannyira, hogy amikor kivonultak az országból, akkor mézfölösleges keletkezett, amit külföldre adtak el, egészen addig, amíg rá nem jöttek, hogy hát ez nekünk is nagyon jó lenne, minél több belőle.
Igen, a török méz az ismerős édesség ma is a vásárokból, és visszatérve erre a központra, amit tervez, mégis közelebbről mit szeretne elérni? Mi lenne abban a központban?
Több részlege lenne, mert egyrészt, ahogy említettem, be tudnának mutatkozni ott méhészek a főváros lakossága előtt. Tehát például a programokból lehetne látni, hogy most a Balaton mellől jön egy méhész, vagy Nyugat-Dunántúlról, vagy az ukrán határól, és az, aki egyébként abba az irányba érdekelt, mert nyáron oda jár nyaralni, vagy egyéb, a szemtől szembe is megismerkedhetne ezekkel a méhészekkel, nem rendszeresen, hanem egyszer-egyszer, és attól kezdve, ha fölvette vele a kapcsolatot, akkor mindig onnan tudná rendelni, mert tudná az, hogy ez nem egy hamisítvány, hanem egy igazi magyar méz. Ez az egyik. A másik az, hogy már a középkorban is nagy súlyt helyeztek a méhészképzésre. És a mai napig nagyon sok méhészeti iskola van. Éppen múltkor néztem meg a neten, hogy Ausztriában is a méhészeti egyesületek közül többnek van állandó képzőközpontja. Tehát, hogy ez a méhészközpontunk is lehetne a méhészeknek is egy ilyen továbbképző központja. A harmadik az, ami nekem szívügyem is, mert hát unoka ilyesmi miatt, hogy a gyerekek folyamatosan tudnának ott tésztát gyúrni és megtanulni mézes kalácsot csinálni, mert nem csak egyszer egy évben adventkor kellene mézes süteményeket készíteni, hanem akár az egész éven keresztül, húsvétkor is, és nyáron is, és bármikor, mert ennél egészségesebb süteményt nem nagyon ismerünk. És ezen fölül pedig akkor lenne természetesen bolt is, ahol lehet árusítani, meg cukrászda, tehát ilyen, ahol mindenféléket lehet árulni. Tehát meg lehetne ezt úgy csinálni, hogy fönn tudja magát tartani, és önállátóvá váljon ez a központ, és ugyanakkor pedig megismerni a lakosság a méznek és a mézes kalásnak az előnyeit, és ezért sokkal többet fogyasztanánk, és a külföldiek meg hírét vinnék ennek, mert akármennyit tudunk mi itt elfogyasztani, azért igazán az lenne jó, hogyha exportra is tudnánk, mert az igazán ami jövedelmező lenne.
Elkezdődött már ennek a szervezése?
A szervezése még nem, de én próbáltam írni több döntéshozónak, meg kértem másoknak is a véleményét, meg írtunk róla cikkeket, hogy gondolják végig, hogy erre érdemes lenne tényleg több figyelmet szánni, és elkezdeni ennek a szervezését, mert én nem vagyok egy senki, egy idős nagymama vagyok, úgyhogy én ezt nem tudnám, de a döntéshozók igenis gondolják végig, hogy ennek nagyon sok előnye lenne. Még annyit hozzátennék, és ez a mészközponthoz is tartozik, hogy egyszerűen nem hittem el, hogy azok a asszonyok, akiket említettem, hogy elsősorban háziipari keretek között mézes kalácsot sütnek, hogy mennyire tehetségesek, mennyire kreatívak. És azt szokták mondani, hogy igenis a kézművesség, mert ez a kézművességnek egy nagyon érdekes ága, az azért olyan fantasztikus, és azért szólna a mának is a 21. századnak, mert mostanában mindent ural a profit gyártás, meg a termelés növekedése, és ezzel szemben, aki kézműves, nem csak valakinek csinál valamit, akinek ezzel örömet okoz, hanem saját magának is, mert hogyha én magamat meg tudom valósítani, ha valami, amit csinálok, az tetszik nekem, akkor az nekem akkora öröm, hogy eltörpül amellett, hogy én csak azt nézem, hogy mi a profit, mert ez önmagában is engem sok szempontból megjutalmaz. És ezért én úgy érzem, hogy a mai világban, amikor tényleg egyre nyomasztóbb az, hogy nem számít, hogy pazarlás, nem számít, hogy hamisítás, nem számít a minőségromlás, csak az a lényeg, hogy minél több profit legyen, ezzel a kézművesség egy teljesen más szemléletet jelent.
Süssenek önök is mézes kalácsot. A belécai receptet megtalálják a Kisszelli Múzeumban. Kedvcsinálónak felolvasok egy rövid részletet Mikszáth Kálmán a Fekete Város című regényéből. A mézes kalácsosság a legszellemesebb mesterség. Nem a Merkur patronátussága alatt áll az, hanem az Amoré alatt. Csupa merő szerelem, csupa incselkedés. Nem is mesterember a mézes kalácsos, hanem poéta. Hangulatot ébreszt, mosolyt fakaszt az ajkakon, elpirulásra kényszeríti az arcokat a süteményeivel, mint az a gondolataival. Úgy szólván a szájába rágja a vásárlóknak, ötletekkel látja el, hogyan legyeskedjék, csintalankodjék a fehér népek körül. Ott van a mézes kalácsos szív, egy kis szélzás, mandulával kirakott lovas, egy kis jóslás, pólyás baba vagy csak a bölcső, egy kis szemtelenkedés. Hanem ha az apa veszi, minden figura csak nyalánkság. A Kisszelli Múzeumban is olvashatják ezt a regényrészletet, ahol jártunk, és a Mézes élet, a Belincai mézes kalácsos és viaszgyertyöntő műhely története című kiállítást néztük meg, majd Belincai Erzsébettel, Belincai családtagjával beszélgettünk. Császi Erzsébetet hallották.
Méz illatú nyár, csókjainkra vár, mikor jössz el, értem már, három nap vagy három év, meddig várjak még? Nézd a kis patak, fut a fák alatt, de én ma sem látoklak, hol késik a boldogság, nem bírom tovább.
Vagy három